Elmélységet találkozó 2011. december 16-a. A szellemi háború első rész. Harc az elméléért.
Egy nagyon fontos témánk lesz ma, és szeretnék egy kis ilyen reklámblokkot beéleszteni. Ugye tervezzük, hogy a jövő év folyamán elkezdjük a gondolkodás forradalma sorozatot, ami azt gondolom, hogy tényleg egy forradalom lesz azok számára, akik részt vesznek, de azt gondolom, hogy egy kicsit az én számomra is, mert ahogy elkezdtem a jegyzeteket összeállítani, tényleg olyan megdöbbentő alapigazságok sorakoztak föl egymás mellé, hogy egyszerűen lenyűgöző. Valamelyik nap beszélgettem Happy Lacival, és ezt mondtam neki, hogy amikor tanítunk, igazából valamilyen várakozáson felüli tekintélye van annak, amit mondunk. Valahogy várakozáson felül jó, a helyén való az, amit mondunk, és semmi közem hozzá. Tehát ezt tudjátok, hogy én csak itt állok és beszélek, hanem az üzenet a fontos. És ezt fogalmaztam meg, és csak figyeljétek, milyen igaz ez, és milyen alapvető. Hogy a tanításunk azért olyan erős, mert az igazságot mondjuk. Tudom, hogy gondolkoztatok ezzel már valaha. Nem tudom, hogy volt-e már úgy, hogy tanítanotok kellett, beszélnetek közönség előtt, és valamilyen célt el kellett érni azzal a beszéddel, vagy bármilyen, nem is tudom, szándékot véghez kellett vinni, és nem mindig érezted magad egységesnek, nem mindig érezted az integritásodat, mert nem is volt. És sokszor azért, mert olyan dolgokról kellett beszélned, amikben vagy nem voltál biztos, vagy biztos voltál benne, hogy nem igazak. Igen. Oké, mi nem nevettek? Jó. De az integritás, az egység, a tekintély a szavakkal akkor jön, amikor az, amit mondasz, megfelel a tényeknek. És ahogy ezt az anyagot állítom össze a gondolkodás forradalmát, olyan tényleg az életünket alapvetően megragadó, nem kiforgató, de megragadó és így a helyére zökkentő kategóriákat találtam és raktam így egymás mellé, hogy engem is meglepett. És ezen mondom azt, hogy miért? Tehát hogy lehet ilyen merész dolgokat állítani? Hogy lehet ilyen mélyen hozzányúlni egy ember életéhez, a sajátomhoz, a tiédhez, és azt mondani, hogy oké, ha egy picit mozdíthatok rajta, mint egy jó csontkovács, akkor a helyére kerül, és jó lesz. És erre jöttem rá, hogy mind az, amiről beszélünk, megfelel a tényeknek. Szóval minden az, amiről beszélünk, az megfelel annak egyrészt a tapasztalati ténynek, amely minden emberé, mert ebben a valóságban él, a környezetben, amely őt körülveszi, illetve a saját belső valóságában, amely egyszerűen ellentmondás nem tűrően tesz bizonyságot amellett, hogy ez így van. Lehet, hogy nem néztél szembe vele, de ez így van, az élet valósága ez, és egy csomó kérdéssel csak nem néztél szembe, egy csomó kérdéssel csak olyan választ adtál, amit a kultúrádból örököltél, soha nem hoztál igazi döntést afelől, hogy hogyan akarsz élni, és most itt van az ideje. Hogy a talpadra állj, hogy a lábadra állj, és felnőtt, felelős emberként elkezd azt az életet élni, amit, és hát mondja, mi te választasz magadnak. Csak ez a választás álljon két lábbal a földön, a döntés, amit hozol, alapuljon olyan tényeken, amelyek megfelelnek a valóságnak. Mondjuk úgy, hogy tényeken. És utána élj úgy, ahogy akarsz. De nem fogsz akarni másképp élni, mint ahogy józanul érdemes. Úgyhogy a gondolkodás forradalma következik. Viszont most mi itt egy olyan témáról beszélünk, amely a gondolkodásunk egyik leginkább befolyásoló tényezője. És ezen a sorozaton, a gondolkodás forradalmán ilyen mélységekben nem fogunk menni, hanem a mindennapi ember számára könnyen emészthető, megtapasztalt, nagyon valós tényezőkkel fogjuk kezdeni, és majd csak később megyünk mélyebbre. Mi viszont itt most rögtön mehetünk lefelé. Vagy fölfelé, hogy kell mondani, de a lovak közé csaphatunk. A szellemi háborúról fogunk beszélni. A harcér, amely az elmédért folyik. Folyik egy csata minden nap, minden percben az agyadért. És olyan módszerekkel, olyan trükkökkel, amelyeket vagy felismersz, de tehetetlen vagy ellenük, vagy fel sem ismersz, ez a gyönyörű benne. Egy olyan háborúról beszélünk, amelynek a legnagyobb ereje abban van, hogy tagadja a létezését. Én nem is vagyok. És ilyen módon szabadon tevékenykedhet körülöttünk bennünk, mert elmulasztjuk az ellenállást, elmulasztjuk a felelősségünket, elmulasztjuk a döntéseket sokszor. Okay. Minden ember felelős, csak az, aki nem vállalja, az átadta az irányítást valaki másnak. Ilyen egyszerű. És mi szeretnénk visszakapni. Nem tudom. Több mint egy éve kezdtük, igaz?
Mi a korintus?
Két éve, és akkor kezdtük. Akkor már benne volt. Tehát akkor több mint két éve kezdtük. Egy életcélom van, hogy egyszer végig taníthassam az egész Bibliát.
Sokáig.
De ez feltételezi a hosszú életet. Majd az örök, ez az. Én mit akarom én itt? Majd a túloldalon. De itt most fontosabb. Nem tudom, ott is fontos lesz. Jó van. Efezusiakhoz írt levél, 6. fejezet, 10. vers. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Hogy idáig. Azért ez merész. Nem? Nem modern ember vagyok, gondolkodó, realista, valóságban élek. Isten az még úgy elmegy. De az ördög... Tollas? Nem. Szerinted hány éves vagyok? Szerinted hiszek még a mesékben? Ne bólogass, Edmond! Nem tudom, hogy hívő vagy-e vagy sem. Nem tudom, hogyha nézed ezt a videót, vagy hallgatod a felvételt, akkor hívő emberként hallgatod-e vagy sem. Igazából nem számít. Nem számít. Amikor a Bibliáról beszélünk, akkor mi nem egy vallásról beszélünk. Nem a mi hitünkről. Kit érdekel a mi hitünk most komolyan? Ki vagy te, hogy a te hited engem érdekeljen? Vagy ki vagyok én, hogy az én hitem téged érdekeljen? Hagyjál már! Értem? De most komolyan! Az egyetlen alapja, az egyetlen jog, hogy kinyissuk a szánkat, az lehet, hogy a valóságról beszélünk. A valóság pedig az, ami attól függetlenül, hogy te vagy én mit hiszünk róla. Nem tudom, hogy ezt érted-e. Hogy értem, az embernek szabadsága van arra, hogy szabadon gondolkozzon. Figyelj, te azt gondolsz, amit csak akarsz, ezt kiszúrtad? De komolyan? Te képzelheted azt, hogy budjantott tojás vagy. Nyugodtan gondolhatod. De attól az még nem válik valósággá. Legfeljebb a te szubjektív valóságod alakul egy picit, és a te belső érzéseid, a te belső viszonyulásaid, el tudom képzelni, hogy egy budjantott tojásnyi énképpel átalakulnának egy bizonyos szinten. De hidd el, hogy a valóságosan létező környezeted, amit úgy hívunk, hogy valóság, az egyáltalán nem változna meg attól, hogy te mit gondolsz róla. Jó? Jobb könyvében van ez a példa. Elifáz mondja, hogy tudod, tégy valami rosszat, üss meg, lőj lábon, és nézd meg, hogy a felhők változnak-e tőle. Jó, most adj nekem egy ajándékot, add el a vagyonodat, és oszd szét a szegények között, ments meg egy pár embert az égőházból, nézd föl, a felhők változnak-e. Mit tett? Mit változtatott? Halljuk kórusban?
Semmit.
Tökéletes. Ez az. Bingo. Jól van. Jól van. Létezik egy olyan, amit úgy hívunk, hogy objektív valóság. Az objektív szó azt jelenti, hogy a mi szemlélődésünktől függetlenül létezik, és a mi szemlélődésünk nem befolyásolja a létét és a létének a természetét. Ezért mondjuk, hogy objektív. Létezik egy másik valóság, azt úgy hívjuk, hogy szubjektív valóság, az az a kép, ami benned létrejött a ténylegesen létező valóságról. A kettő között nem feltétlenül van fedés. A kettő között lehet eltérés. Te gondolhatsz valamit igaznak, ami nem az. Jó? De kételkedhetsz valamiben, teljes szívedből, teljes erődből, de attól az még nem szűnik meglétezni. Nem tudom, hányan láttátok már a kínai nagyfalat, hányan voltatok ott élőben? Egy ember. Jó, ő az én tanúm, hogy a kínai nagyfal létezik. Létezik? Van. Ott van? Nagyon ott van?
Nagyon.
Tökre ott van. Oké. Okay. De számotokra, tehát simán kételkedhetnétek benne. Gondolhatnátok, hogy ez egy ilyen világméretű összeesküvés, egy ilyen dezinformációs propagandának az eredménye. Photoshopban csinálták a fotókat, és tudod, és hihetnéd, gondolhatnád, hogy ez nincs így. A te hited nem változtatja meg a valóságot. Bár tudom, hogy van egy modern filozófia, egy modern gondolkodás, amely ennek az ellenkezőjét próbálja mondani. Egy olyan fogalom létezik, talán nem is tudom, a New Age világában, ha ezt szabad így mondani, de teljesen mindegy, hogy hol, hogy teremtő hit. Hogy valójában az objektív valóság a szemlélőtől függ. A szemlélő elvárása a valósággal határozza meg a valóságot, és a baj nem az, hogy a valóság túl nehéz, túl könyörtelen, túl nagy, hanem az, hogy mi nem bírunk másképp gondolkozni. Ha mi mind azt tudnánk gondolni, hogy a kínai nagyfal nem létezik, de nem tudjuk, ebben kell még fejlődnünk, de ha tudnánk, akkor a kínai nagyfal megszűnne létezni. Hányan hallottátok már ezt a filozófiát? Hányatoknak tetszik? Igen, tudom, hogy tetszik. Ne viccelj. Tudjátok, miért tetszik? Mert isteni hatalmat ígér. Mert azt mondja, hogy te vagy a teremtő. Mert azt mondja, hogy csak meg kell szabadulnod az elméd korlátaitól. És ahogy levetkőzöd azt a korlátolt gondolkodást, ahol a fal az fal, ahol a villamos az villamos, ahol a gravitáció az gravitáció, és hogyha tényleg hittel le tudnád vetkőzni, akkor a valóság engedne neked, fejet hajtana, és azzá válna, aminek te hiszel. Oké? Okay? Jó ez? Jó ez? Figyelj! Nekem is tetszik. Tényleg. De nem választhatunk magunknak világképet a tetszésünk vagy a nem tetszésünk alapján. Mondok én nektek még vadabb dolgokat is, amik nekem tetszenek. De a helyzet az, hogy a tapasztalati tények több milliárd embernek a napról napra megismétlődő tapasztalatai semmilyen szinten nem támasztják alá ezt a filozófiát. Mondom így, ha úgy döntesz, hogy ez alapján, a filozófia alapján fogod menedzselni az életedet, és ez alapján fogsz élni, akkor egy nagyon kockázatos vállalkozásba kezdesz. Egy olyanba, amelynek a siker lehetősége, hát nem is tudom, egy ezreléknél kisebb. Nem tudom, érted-e a gondolkodást? Egy vállalkozásban egy ezrelék sikerességbe, tudjátok, mennyi pénzt tesznek? Semmi. Zérót, nullát. Egyetlen normálisan gondolkodó ember nem rak bele egy fityinget sem. Te meg föltennéd egy ezrelékre az életedet? Tudom, hogy igen. Mert amúgy reménytelenségben élsz. Mert amúgy semmi nincs. Egy ezrelék is több a semminél. Ezt én tudom. Én emlékszem rá, amikor eljutottam oda, hogy nincs semmi. Értitek? Semmi. Mind az, amit a világ ígért, mind az, amit elértem, mert elértem, mind az, amit megtanultam, mert megtanultam, semmit nem ér. Semmit. Semmit nem hozott abból, amit én életnek hittem és hívtam. Ha valaki adna csak egy ezrelék esélyt, hogy ebből a csapdából ki lehessen szabadulni, én ezt kipróbálnám. Úgyhogy értem ezt a vágyat, vagy ne sértődj meg, értem ezt az elkeseredést, hogy valaminek lennie kell, az életnek többről kell szólnia. De figyelj, attól, hogy a világ titokban tartotta előlünk a megoldást, a választ, attól az még létezik. És egyáltalán nem reménytelen, és figyeljetek, nem egy ezrelék esélye van a sikerre, hanem minden tapasztalati tényünk, minden dolog, amit megéltél az életben, összhangban van azzal a válasszal, amelyet itt tanítunk és képviselünk. Érted? Mindegyik. Ha úgy tűnik, hogy nem, akkor az csak egy félreértés, akkor csak elkommunikáltunk egymás mellett. Figyelj, minden, mint hogy az egyik tenyér fedi a másikat. Úgyhogy ki a bánatot érdekel az én hitem? Egyetlen egy dolog lenne szabad, hogy érdekeljen. A valóság. Mi a valóság? Tényleg megváltoznak a tények attól, hogy te mást hiszel róluk? Tényleg? Ugye te tudsz így élni? Ugye te a holnapi problémádat meg tudod így változtatni? És megint ne értsetek félre, tudom, hogy amikor hiszek valamiben, akkor az egy dolgot nagyon is befolyásol. Engem. Az én tetteimet, az én következetességemet, az én fókuszomat, az én céltudatosságomat, engem, és én, aki igenis megváltoztathatok dolgokat az életemben, egy új vágányra állít, megerősít egy irányban, és tényleg megváltoznak dolgok, de ennek semmi köze nincs ahhoz a filozófiához, amit a titok, vagy a Mi a csodát tudunk erről a világról című film népszerűsít. Mert az nem erről beszél. Az arról beszél, hogy az objektív tények metafizikailag, a létük formájában változnak meg az elvárásainktól. Oké. Okay. Úgyhogy mi a helyzet az ördöggel? Mert ezt olvastuk őt. Az első gondolatom az, hogy ha én diverziós munkát akarnék végezni az ellenség vonalai mögött, ha én úgy szeretnék tevékenykedni, hogy ne vegyenek észre, és ilyen módon sokáig ne támadjanak, sokáig szabad kézzel végezhessem a munkámat, akkor megpróbálnék nem csak titokban maradni, hanem megpróbálnék teljesen titokban maradni. Olyan módon, hogy a létezésemről ne is tudjanak. Amikor a II. Világháborúban az angolok létrehoztak egy titkos szervezetet, akkor azt nem úgy hozták létre, hogy bejelentették a tévében. Vagy a tévé még nem volt. Vagy híradóban, igaz? Mindegy. Újságban megírták, hogy kommandós alakulatok jönnek létre, amelyeket ledobnak ejtőernyővel a frontvonalak mögé, és ott fognak szabotás akciókat és különféle szervezési tevékenységeket végrehajtani, hanem maguk magát a létét is titokban tartották és tagadták ezeknek az alakulatoknak. Nem csak arról volt szó, hogy amikor ledobják őket, ne találják meg, hanem ne is keressék őket, mert ilyenek nincsenek. Úgyhogy az egyik fő stratégiája az ördögnek az az, hogy én nem is létezem. Legalábbis a közelmúltig ez volt az egyik fő stratégiája. Nagyon röviden hadd vázoljam a képet. És ezt tőlem sokszor hallottátok, úgyhogy így most csak nagyon tényleg néhány mondatban fogom mondani. Ugye, ha nem vagy hívő, akkor az első kihívás számodra az az, hogy létezik-e természet feletti. Ha el tudod fogadni, hogy igen, akkor a második kihívás az az, hogy milyen a természet feletti természete. Ha egy picit utána nézel, apologetikai szinten, ami gyakorlatilag a hit védelmét, a hit jogi történelmi bizonyítását jelenti azt, hogy hogyan lehet józan ésszel megbizonyosodni arról, hogy mi van a természet felettiben, hogy mindez igaz-e megfelel a tényeknek, akkor azt fogod látni, hogy a valóságunknak kell, hogy legyen egy végső oka. Ez egy egyszerű tapasztalati tény, ok-okozati összefüggésben élünk, minden okozatnak oka van. És két alternatíva van, az egyik az az, hogy vagy van egy végtelen lánc, azaz minden okozatnak van egy oka, minden oknak van egy oka, minden oknak van egy oka, minden ok egyben okozat is, és van egy oka, és ez a lánc végtelen, azaz nincs vége. Ez az egyik alternatíva. Ha ez így van, akkor valójában nem tudhatunk semmit, mert tudni annyit jelent, hogy eljutni a végső okhoz. Igaz? Ha ez így van, akkor hiába beszélünk, akkor együnk, igyunk, akkor biztos bizonytalanságban élhetünk. A másik lehetőség az az, hogy mindannak, ami most létezik, téged beleértve, van egy végső oka. Azaz az ok-okozati láncnál eljutunk egy olyan végső okhoz, amely után már nincs több. Ez a két alternatíva van. És ennek a végső oknak, ha nézzük a világunkat, legalább olyan minőségűnek kell lennie, mint amilyen minőséget itt látunk, és legalább olyan mennyiségűnek kell lennie, mint amilyen mennyiségi kategóriát látunk. Mert a kauzalitás elve azt mondja ki, hogy minden okozat minőségileg alacsonyabb szintű és mennyiségileg kisebb, mint az oka. Vagy egyenlő. Ez a maximum. De ugye a veszteség miatt, amit itt megtapasztalunk, az egyenlőség sem működik, akkor létezne a perpetuum mobile. Ha ki tudjátok találni, beszéljünk utána. Tudunk belőle egy kis üzletet csinálni. Jó, de ha a perpetuum mobile nincs meg, akkor a kauzalitás tétele még áll, és ez azt jelenti, hogy az ok minőségileg egy szinten vagy magasabb szinten, mennyiségileg egy szinten vagy magasabb szinten kell, hogy legyen, mint az okozat. Azaz, ha nézel erre a világra, akkor egy olyan mennyiségű végső okra kell számítanod, amely végtelen. Miért? Mert a világunkban felismerjük a végtelent. Igaz? Tehát egy végtelen végső okot keresünk, és azt gondolom, hogy a legmagasabb minőségi kategória az a személyesség. Tapasztalatilag láttál-e, találkoztál-e már bonyolultabb dologgal, mint a személyes emberrel? Nem. Úgyhogy ennyinek legalább lennie kell. Tehát a végső ok legalább végtelen és legalább személyes kell, hogy legyen. Rendben van? Isten. Isten. Kell, hogy legyen Isten. Ugye, te bamba arccal ránézel erre a világra, és azt kéne, hogy mondd, hogy hé-ha. Valahol kell, hogy legyen egy Isten. Vagy lehetsz teljesen irracionális, és mondhatod azt, hogy bár itt rend van, bár összefüggések vannak, bár olyan bonyolultság van, amit még megérteni se bírok, bár olyan nagyság van, amit felfogni se vagyok képes, de ez biztos, hogy semmiből állt elő. Így szoktam céget is alapítani. Elmegyek egy üres telekre, és várom, hogy ott legyen a gyáram. Nagyon hiszek benne. Ezt kell, hogy tudjátok. Nagyon hiszek benne. Ma nem jött össze, holnap visszamegyek. Úgy értem, normális vagy? Nem vagy normális. Nem is csinálod valószínűleg. Vagy ha igen, akkor ápolnak valahol. Ilyet tudod, hol lehet csinálni? Előadó termekben. Ott lehet. meg filmet lehet róla csinálni, az simán. És az emberek imádják. Csak élni nem lehet így. Élni nem lehet ez alapján. Jó? Tehát, ha józanul megnézed a valóságunk tényeit, akkor kell, hogy legyen egy Isten. Na most figyelj, várjál, várjál! Ha van egy Isten, egy végtelen személyes lény, akiről erre kell, hogy jussunk, hogy ő hozta létre mindazt, ami van, akkor miért olyan nehéz elképzelni, hogy ebben a természet feletti valóságban további személyes lények is léteznek? Ugye te miért olyan nehéz elhinni, miután megteremtette Isten az embert, aki személyes, ugye te el tudjátok ezt képzelni, hogy Isten teremtett magához hasonló személyes lényeket? Láttatok már ilyet? Tudok mutatni egyet, gyere, Ernő, gyere, ilyen. Élő bizonyítékom van, Ernő, gyere!
Na! Nem elég személyes.
Itt ül, de bírja a kamerát. El tudjátok, ezt a bizonyítékom van rá, hogy Isten teremtett személyes lényeket a maga képére. Figyelj, ha minket meg tudod teremteni, miért nem teremthetett volna az ő szférájában, a természet felettiben hasonló lényeket? És hogyha nekik is szabad akaratuk van, akkor miért ne történhetett volna meg, hogy közülük néhányan elkezdik a saját útjukat járni? És Isten angyalokról átnevezi őket ördögnek, ördögöknek, ami ellenséget jelent. A szó ennyit jelent, ellenség. Lehet ezt mondani? Ellenség. Lázadó. Olyan nehéz ez? Olyan nagy ugrás? Nem olyan nagy ugrás ez. Egyébként csak itt ez a reklám helye. Az életrejtélyének megfejtése rajta van? Ámulatos. Oké, itt van egy DVD. Mit lehet ezzel csinálni? Meg lehet venni? Igen. Mi? Hogy iradjuk?
Kár is javára legalább egy ezer. Nem akartuk leértéke.
Oké, kár, oké. Kettő már. Tartsuk egy gyors átverést. Egy ezer először, kiad kettőt, 2000 másodszor, rendben, 2000, kiad hármat. Egy csodálatos DVD. Jó, rendben. Ez tényleg egy nagyszerű DVD. Két anyag van rajta. Az egyik egy férfi, egy nő, egy életre. 10 részes sorozat. 10 részes sorozat. És... hogy?
Luxus
Moszkvics Schlusskulcs. Gyorsabban mondjam. Jó, vissza ide. Tehát, hogy egy férfi, egy nő, egy életre. Bukásra ítélve, a sorozat, amit nemrég kezdtünk el, a férfi-nő kapcsolatról van rajta, és rajta van egy film, az élet rejtélyének megfejtése, ami egy zseniális film. Ez pont arról szól, amit az előbb mondtam, hogy a modern tudomány vezető elméi egy ponton azt mondták, hogy itt valami nem stimmel. És gyakorlatilag összeültek 11 néhányan, és elkezdték megvizsgálni az elmélet hiányosságait. Melyik elmélet hiányosságait? Az evolúciós elmélet hiányosságait. És lám-lám a vizsgálódásuk során arra jutottak, hogy minden az, ami eddig az orruk előtt volt, az bizonyítja, nyilvánvalóvá teszi, követeli következtetésként az intelligens tervezést. Mindaz, ami van, nem jöhetett létre egy véletlenszerű folyamat során, hanem csak is egy személy közbeavatkozása, célállítása, tervezése és végrehajtása révén, amit intelligens tervezésnek hívnak. Zseniális. És úgy értem, semmi vallás nincs benne. Tehát ezt ateista emberek csinálták. Értem, a végén azt mondják, hogy hát nyilván ez az elmélet teljes ajtót nyit arra, hogy az élet spirituális oldalát elkezdjük más szemmel vizsgálni, de ennek az anyagnak nem ez volt a célja. Úgyhogy ajánlom figyelmetekbe a DVD-t, és azt hiszem, hogy azért ezt az anyagot az interneten is meg lehet találni itt-ott, illetve az eredményesélet.hu-n fönt van a film, nem, de a hanganyag is minden egyéb. De ajándékként, úgy értem, szörnyű a fotó rajta.
Ez, igen, ez,
igen, ez egy sárkány, ha jól látom, meg egy bunkó. És nagyon jó. Úgyhogy egy bunkó és egy sárkány egy élete. Ez az alcím. Jó. Van remény, ugye, fenn? Hey. Van remény. Oké, kicsit lassan haladunk, de nem baj. Úgy értem, az előző alkalom úgyis túlzottan begyorsultunk. Kiszúrtam, hogy 9 verset vettünk át egyetlen egy óra alatt.
Hú!
Éreztétek, hogy volt lopóban,
mikor volt egy verség, hogy 5 alkalom.
De most, hogy ezt így kimondtam, nagyon rosszul érzem magam. Visszamenjünk? Ne!
Ez jó.
Hogy?
Ez jó, ez jó.
Ez a téma most izgalmas. Okay. Jó. Csak annyit hadd mondjak, hogy erről a témáról, a gondolkodás fejlesztésről Pásztor Dulo Attival csináltunk egy anyagot, aminek az a címe, hogy vissza a valósághoz. Ez volt anno az oktató cégünk első terméke, és ennek egy rövidített változata az eredményesélet.hu-n meghallgatható, sőt azt hiszem, hogy a bibliaszól.hu-n is fönn van. Azt hiszem, hogy a bibliaszól.hu-n, hogyha jelentkezel,
a második oldalon.
Igen, oké. Vissza a valósághoz gondolkodásmód fejlesztés. És gyakorlatilag és ennek van egy második része a végső válasz nyomán, ezt az alap problémát az embernek a valósághoz való viszonyát teljesen a helyére teszi. De hadd mondjam nektek, hogy ez borzalmasan fontos. Tehát csak egyszerűen borzalmasan fontos. Mert az, ami a te képed a valóságról, ami a te világképed fogja legalapvetőbben meghatározni a döntéseidet, a viszonyulásaidat, a kérdés feltevésedet, az igényességedet, a válaszok megkeresését sekor. Úgyhogy vágányt állítasz magadnak azzal, ahogyan gondolkozol a valóságnak azokról a részeiről, amit nem tudsz megnyalogatni, megszagolgatni, megtapogatni. És hidd el, hogy ez a nagyobb része. A kínai nagyfal ugyanúgy beletartozik, mint az atomfizika, vagy az élet értelmének a kérdése. Úgyhogy, kitérőnek vége, bocsánat, vissza ide. Ott kezdtük, hogy nem tollas a hátam. Igaz? De nem is kell, hogy tollas legyen ahhoz, hogy ebben hinni tudjunk. Mert hogyha a valóságunknak egy személyes végső oka kell, hogy legyen, aki Isten, és hogyha ez a könyv, amit megint az apologetika igazolni tud, első betűtől az utolsóig hitelesen írja le Istent, és az ő célját és szándékát az emberrel, és ő ebben a kijelentésében nyíltan beszél arról, hogy további szabad akarattal bíró résztvevői is vannak az élet nagy játszmájának, és annak egy része nem barátságos, vagy legalábbis nem a te érdekeidet szolgálja, akkor miért olyan nehéz ezt komolyan venni? Tudjátok, melyik részét nehéz komolyan venni? Azt, amikor egy szarvas, patás, kecskeszemű kentaurt képzelünk el, akinek semmi más szándéka nincs, csak bosszancson, csak árcson valahol, mint egy ilyen kispályás, tudod, a hatodik osztályban megragadt lurkóról beszélnénk. Ezt a képet egyébként ő maga találta ki magáról. Ez a tökéletes módja annak, hogy amikor már nem lehet titokban tartani, hogy létezünk, nevetséget tesszük a létezésünket, és ilyen módon tűnünk el. Ugye az összeesküvés elméletekről is az van, hogy van néhány nagyon komolyan vehető összeesküvés elmélet, és van néhány olyan, amit az összeesküvők találtak ki, olyan túlzásban és olyan nevetségességben, hogy amikor azon már nevetünk, akkor vele együtt nevetünk az összes többin is. Értem, a dezinformációnak az egyik legkiválóbb formája. Úgyhogy mit csinálunk? Nevetünk az ördögön. De az igazin nem kéne nevetni egy pillanatig sem. Az igazi az rosszabb, mint egy rémálmod. Tehát, hogyha eljön érted a KGB, a CIA, a Mossad és a nem tudom, melyik titkos szervezet együtt, és mind nagyon haragszanak rád, és mind ki akarnak csinálni, az egy kéjutazás ahhoz képest. Amikor ő jönne el érted. Úgyhogy nagyon tisztán kellene látnunk, hogy miről van itt szó, és hogy hogyan áll ez össze egy kezelhető kategóriává. És több hétig fogunk ennél a témánál maradni. Annyira komolyan vettem ezt a témát, hogy jegyzeket is készítettem. Ami nagyon veszélyes. Ez egy olyan jegyzet, aminek egy sora szerintem egy alkalom. Úgyhogy ez is egy tízréses sorozat, ahogy úgy összeszámolom. 9. Meg a mostani bevezető.
2 év.
Tessék?
2 év.
2 év. Nem, azért ne gondoljátok. De a Biblia viszonylag sokat beszél erről. Sokat beszél a szellemi háborúról és magáról az ördögről, illetve a démonairól. Úgyhogy nagyon röviden hadd mondjam el a mesét. Ezt is sokszor hallottátok, de ha esetleg most nézed először a videót, vagy most hallgatod a hanganyagot először, akkor igazából ez a te kedvedért történik. Úgyhogy Isten teremtett angyalokat a maga képére, akik nem a mi anyagi világunkban jöttek létre, hanem még a természet felettiben, amit lehet magasabb dimenzióként értelmezni. Bár nagyon nehéz értelmezni, de ha csak ennyit mondunk, hogy olyan valóság, amely teljesen valóságos, teljesen kemény, valószínűleg keményebb, mint ez, értem, ez kemény, a fal az kemény. De ha fölfelé megyünk, akkor nem valami lágyabb jön, tudod, ez a tipikus kép a nirvánához hasonlítjuk jobban, a megszűnéshez, a semmiben lebegünkhöz. Nem. Azt gondolom, hogy a természet feletti, a mennyország, ha így vesszük, sokkal keményebb és sokkal realisztikusabb, mint ez a világunk. Erre a világra fogunk onnan úgy visszanézni, mintha álmodtunk volna. Ezt mondja az írás, hogy az a valóság, amit most tényleg megélünk, az annak a fényében csak olyan lesz, mint egy álomkép, amely a felébredés után egy darabig még látszik, és aztán tova tűnik, és ott lesz az igazi valóság. Tehát ebben a szférában Isten teremtett lényeket szabad akarattal, személyeket, akik az ő jelenlétében voltak, és akik közül egy Lucifer, a legmagasabb rangú angyal, részt vett az isteni tanácsvégzésben, bejárata volt a Szent Háromságban, lehet így mondani, a legmagasabb rangú lény volt. Olyan magas rangú, hogy meg tudta kérdőjelezni Isten hatalmát, és jogát, és igazságát. Képzeld el, milyen énképpel bírhatott, milyen önazonossága lehetett, milyen intelligenciával, milyen hatalommal, milyen léttel bíró lény kellett, hogy legyen, ahhoz, hogy Isten színe előtt egy ponton eljusson oda, hogy itt valami nem stimmel. Valami nekem itt nem tetszik. És azt hiszem, hogy tenni is fogok ellene. Lehet, hogy azon a trónon, ahol most a mindenható ül, nem is neki kéne ülnie, hanem inkább nekem. És ezen most dolgozunk egy picit. Én azt gondolom, hogy egy ilyen lény biztos, hogy nem egy patás, kecskeszemű, piros fenekű valaki. Hanem ha Isten beszél róla, akkor valaki, akit komolyan kell venni. Ő föllázat Isten ellen, és ítélet alá került. Ő a maga lázadásában az angyali seregeknek az egyharmadát magával rántotta. Ami azt jelenti, hogy valószínűleg kommunikált. Valószínűleg a saját gondolatait továbbadta, és szervezett egy úgymond hadsereget magának a céljai végrehajtásához. És ez az egész sereg, vele az élem, lehullott a mennyből, ha lehet így mondani, száműzetett a földre. És őket hívjuk ördögöknek. És őt magát pedig sátánnak. Egykori neve hajnalcsillag volt, Lucifer, ugye, ezt jelenti a név. Ő magát a világosság angyalaként tünteti föl. Igazából az igazi tevékenysége az a fényt hozó, a világosságot hozó, ott, ahol sötét van. Mi tudatlanok vagyunk, mi az igazi, minket illető tudás nélkül éljük az életünket, és ő, Lucifer, a fényhozó az, aki a minket megillető titkos, hatalmat adó tudást hozza. Ne csillogjon a szemed annyira, ez átverés, de ez az üzenet. Oké? Okay? És ilyen módon igazából ő az emberiség megszabadítója, ő az emberiség jótevője, ő az, aki a vallás sötét bugyrából kivezeti az új kor, az új felismerés, a korlátainktól való megszabadulás világosságába. Ez kampánybeszédnek is elment volna.
Beszerveztek.
Oké. A tevékenysége, illetve a csapatának a tevékenysége, azt gondolom, hogy nézni fogjuk, sokkal inkább hasonlít tényleg egy titkosszolgálat, egy katonai szervezet tevékenységéhez, mint ahhoz a babonához, amit a köztudat így tartogat róla. Tehát nagyon magasan szervezett csoport, nagyon komoly összhangban dolgoznak. Van egy rész Jobb könyvében, ahol a Leviatánról ír, amely igazából megint egy képe az ördögnek. Ott úgy írja, hogy olyanok a pikkelyei, a seregének az elemei, a védelmei, hogy levegő nem fér közéjük. Tehát képzelj el egy szervezetet, ami hiperrendezettséggel, fejenként, akik részt vesznek, 250-es IQ-s fickók, akiből egy képes arra, hogy 140 ezer embert megöljön egyetlen egy nap alatt. Ugye a Bibliában látjuk, hogy Isten ítéleteket angyalokon keresztül hajtott végre, és volt egy-két ilyen laza megmozdulás. És ilyen lényekből egy hiperszervezett társaság tevékenykedik. Úgy értem, nincs semmi véletlenül, nincs semmi, nem is tudom, intelligencia nélküli vakdűből, hanem inkább nagyon megfontolt, nagyon átgondolt, nagyon tervezett gonoszságból. És egy nagyon komoly, hosszú távon képviselt cél végrehajtásán dolgoznak. Tehát tényleg inkább úgy kell elképzelned, mintha egy sokkal inkább emberi szervezetről beszélnénk, amely titkon működik a színfalak mögött, a világ minden pénze, a világ minden technológiája, a világ minden hatalma a rendelkezésükre áll ahhoz, hogy a céljukat véghez vigyék. Sőt, minden egyes tagjuk természetfeletti képességgel, intelligenciával és hatalommal bír. Ez a kép sokkal közelebb áll a valósághoz, mint az, ami azt gondolom, hogy a köztudatban él. Oké, akkor most félnünk kell? Valaki bólogat, valaki ingatja a fejét. Hadd mondjam két oldalról. Mennyi az idő? És akkor megmondom, hogy milyen hosszan mondom.
9.
9 van 10. Pontosan. 9 óra 10, rendben. Az egyik oldalról igenis félnünk kellene. Okay? Az egyik oldalról, ha tisztán ezt az erőt vesszük, tisztán ezt az intelligenciát, és tisztán a céljaikat, akkor azt gondolom, hogy minden okunk meg lenne a félelemre. Az ok, amiért mégsem kell ilyen módon rettegéssel félnünk, hanem inkább csak egy józanságot vár el tőlünk, az az, hogy az ellenségnek a tevékenysége ad egy szabályok közé van zárva, okay, szabályok közé. A dolog valahogy így nézett ki, az ördög Isten arcába vágta, hogy nincs igazad, harcoljunk meg, de azt mondta, hogy mivel te vagy az erősebb, ezt az egyet nem tagadhatom, ne szkanderezzünk, hanem inkább sakkozzunk. De akkor a sakk szabályai, azok érvényesek rám is, és rád is. Jó? Tehát ilyen módon ő is szabályosan játszik, ahol nincs túl sok szabály, amit meg kell tartania, de néhány van. A második, hogy ennek a valóságnak a végső ura Isten. És az ördög úgymond senki és semmi ő előtte. Tehát itt nem egy hatalmi harc folyik, ne értsétek félre. Tehát nem úgy van, hogy vagyok én, elég megtermett fickó, és van egy másik, az is megtermett, de azért én erősebb vagyok. Mondom én, de ő azt mondja, hogy dehogy is, meg megmutatom. És akkor tudod, harcolunk, és itt szétverjük a fél házat, és a végén reméljük, hogy tudod, Isten kerekedik felül. Nincs ilyen. Tehát gyakorlatilag az ördög egy teremtett lény, akinek pont annyi hatalma van, amennyit Isten az adott pillanatban enged neki. És ezért nem vagyunk úgymond veszélyben, mert Az ördög tevékenysége igazából egy eszköz, egész pontosan egy nevelési, egy kiképzési eszköz az ember életében. Ezt tekintsd úgy, mintha mondjuk te sportoló lennél, boxoló, és elvinnénk téged egy edzőtáborba. És az edzőtáborban meghívnánk egy, nem is tudom, egy tájharcost, aki bunkó, büdös a szája, neveletlen, eszméletlenül durva, és egy percig nem tűrnéd meg se a barátodként, se semminek, de berepültük direkt azért, hogy élvezhessétek az edzőtáborban a jelenlétét, és harcolhassatok vele. Aztán visszarepüljük, mondhattam volna bármilyen más országot, semmi baj nincs a tájharcosokkal, de a kép az ez, hogy az ördög azt mondta, hogy szükségem van valakire, aki kihívja az én választott népemnek, az én gyermekeimnek, akik az eljövendő kor uralkodói lesznek, kihívja a hitét, kihívja a meggyőződéseit, aki megfelelő negatív környezetet teremt a számukra, hogy embert faraghassak belőlük. Ezért sok szinten szabadon engedem az ellenséget, de olyan korlátok közé, hogy az én célom menjen végbe, és ne az övé. Jó? De ha ez nem lenne, oké? Ha ez nem lenne, akkor minden okunk meg lenne a félelemre. És mondok még valamit, véletlenül se játszatok vele. Jó? Tehát eszetekben ne jusson játszani vele. Egy szeánsz az életedbe kerülhet. Vannak vallások, amelyek... Nem vannak vallások. Oké, erről majd fogok beszélni. Gyakorlatilag a vallások spirituális kapcsolatot keresnek a természet felettivel. De ha nem Istennel keresik, akkor kivel? Hát vagy senkivel, tehát vagy a tényleg a levegőhöz beszélnek, ami nagyon ritka, hanem valamilyen más spirituális lénnyel, és nincs nagy választék. Ugye? Az angyalok Isten akaratát teszik, Isten, kimarad. Az ellenség marad. Úgyhogy ez egy kicsit szélsőségesen azt jelenti, hogy amikor nagyon mélyen belemész egy vallásba, és ott igazán odaadod magad, igazán kinyitod a kapuidat, akkor valójában egy igen veszélyes dolgot teszel. És ezt is fogjuk nézni, végig fogunk menni a verseken. Oké. Rendben. Úgyhogy nézzük egyelőre Efezusiakhoz írt levelet. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban az ő hatalmas erejében. Tehát az első gondolat, amivel kezdi, amikor a természet felettinek erről a harcos részéről kezd el beszélni, az az, hogy téged felkészít. Hogy azt mondja, hogy ez az egész dolog nem a te dolgod. Ez az egész nem a te ügyed. Neked soha nem kell egyedül szembenézned az ellenséggel. Soha nem volt ez cél, soha nem gondolkoztunk így. Ez az egész Isten terve, Isten rendjének a része, és egyetlen egy módon közelíthető meg Istennel személyesen. Az ő betakarása, az ő védelme alatt. Úgyhogy amit ő itt mond, az az, hogy erősödjetek meg az Úrban az ő hatalmas erejében. És ez a megerősödés, ahogy picit később olvasni fogjuk, nagyon érthető és nagyon, nagyon kézzelfogható. Nincs benne annyira természet feletti valamilyen furcsa, oké, hívő vagyok egy pár éve, és erős a hitem, de az Úr erejével még nem erősödtem meg. Szükségem van egy extrára, az Úr erejére, amivel megerősödöm. Esetleg Pásztor Dulo Ati már elment, ha imádkoznál értem, és valahogy megkaphatnám az Úr erejét. És azt gondolom, hogy nincs egy ilyen spirituális rituálé, vagy valamilyen extra áldás, valamilyen különleges csoda, amely ezt az erőt hozná, hanem valójában mind az hozza az erőt, amiről beszélünk, amiről eddig is beszéltünk. A meggyőződésünk hozza. Az, hogy komolyan vesszük. És picit később fogjuk olvasni, hogy Isten így fogalmaz, hogy öltsétek fel az Isten fegyverzetét. A következő szakasz erről beszél. Isteni fegyverzet felöltése. Ez jól hangzik. De aztán olyan dolgokat fogsz hallani, amelyeket egy gondolkodásmód fejlesztő programban simán letaníthatok világi embereknek. Csak másképp kell definiálnom az egyes szavakat. Valójában azt mondja, hogy ha fogod a kezemet, azaz én bennem bízol, ha én rám nézel, mondja Isten, és megtartod a beszédeimet, ha megtartod a parancsolataimat, akkor ezt a fegyverzetet felöltöd magadra, automatikusan. Meggyőződésről beszél, készségről beszél, gondolkodásról beszél, tényeknek az elfogadásáról beszél. Mind olyan dolgokról beszél, amelyek lehetőséget adnak neked arra, és itt most figyeljetek, hogy a hited szerint dönts. Mert a szellemi háború, amit harcolunk, döntésekkel vívódik. A szellemi háború, amit harcolunk, érvekkel vívódik. Információval, amely a te meggyőződésedet akarja meghajlítani, amely a te döntéseidet akarja egy más vágányra állítani. Döntésekért folyik a harc. És a döntésekkel akkor tudsz jó lenni, hogyha fel vagy készülve. Ha van tudásod, és hogyha a tudásodhoz tartozik meggyőződés, amit hitnek hívnak, és tisztában vagy a valódi helyzeteddel, és ebből erőt tudsz meríteni. A helyzeted az, hogy Krisztus meghalt érted, és örök életed van, és ezt nem ronthatod el. A hited lehet az, bármi, ami a Bibliából jöhet, de leginkább az, hogy örök életed van, az, hogy Krisztus veled van, és hogyha ő veled van, kicsoda lehet ellened, hogy ő mindent a javadra munkál, és hogy ilyen módon nyugodtan mondhatsz nevet olyan dolgokra, amelyek a régi életednek esetleg természetes részei voltak, és most kihívást jelent velük szakítani, és esetleg veszteséggel fenyegetnek. Erősödjetek meg az Úrban az ő hatalmas erejében. És hadd mondjak még valamit. És ez a bevezetőhöz nagyon jól illik. Amire beszélgettem egy kedves barátommal, aki nemrég kezdte el komolyan venni a hitét, és akkor ez az utolsó gondolatom. És arról beszélgettünk, hogy figyelj, valószínűleg most, hogy közeledsz Istenhez, most, hogy készülsz arra, hogy új életet kezd, nagyon intenzív lesz körülötted a szellemi háború. Valószínűleg nagyon sok olyan gondolat fog jönni, amely megpróbál eltántorítani. Nagyon sok olyan érv, sok olyan kétség, sok olyan akár lehetőség, ígéret fog megjelenni, aminek végtére is semmi más célja nincs, mint hogy elvigyen innen. Mert nyilván az ellenség tudja, hogy minél inkább meggyökerezel az igazságban, minél többet tudsz róla, minél mélyebben hiszed, annál nehezebb dolga lesz rávenni valami másra. Rávenni egy hazugságra. Mennyi egy meg egy? Férfi vagy nő? Ezeken a pontokon nagyon nehéz kihívni, igaz? Nagyon tudod. De olyan témákban, amiket tudsz, de még nem vált a zsigereddé, amiket tudsz, végig gondoltad, igen, van Isten, igen, az apologetika igaz, igen, a bizonyítékok alátámasztják, igen, kell, hogy legyen egy teremtő, igen, a Biblia tényleg fedi a tapasztalataimat, de ezt még csak 3 hónapja gondolom. Ezek a gondolatok még nem vésődtek be. Ezeket úgy hívom, hogy megvédett gondolatok. Olyan gondolatok, amelyek igazak, amiket józan fejjel gondoltál végig, de még nem nincsenek ott zsigerből, hanem úgy van, hogy hey, igaz ez? Hát igen. Honnan tudod, hogy igaz? Hát várjál, honnan is? Hát basszus, honnan is? Hát onnan tudom, hogy tegnap átgondoltam, tegnap elolvastam azt a könyvet, tegnap végigmentem a bizonyítékokon, és tegnap hallottam, ahogy a lelkem bírósága kimondta az ítéletet. Igen, ez igaz, igen, minden tény alátámasztja. És szenzációs, de a tegnapi élményem, a tegnapi tanulásom, az mára már feledésbe merül. És ma megkérdezett tőlem, hogy honnan tudod, és újra föl kell állítanom a bíróságot. Újra meg kell védenem a hitemet. Megvédett gondolatok, így hívom őket. Megvédett hit. Azt kell mondom, várjál, honnan is? jogi történelmi bizonyítékok, filozófiai bizonyíték, ismeretelméleti bizonyíték, oké, tények, proféciák, Jézus Isten, oké, feltámadás, senki. Oké, nem, ez igaz kell, hogy legyen! Most meg kell védened újra meg újra. És egy idő után olyan sokszor védted meg, egy idő után olyan sokszor gondoltad át, hogy olyan szinten a zsigereddé válik, mint az, hogy egy meg egy. Nem, ez nem azt jelenti, hogy egy ponton a fejedbe, homokba dugod a fejedet, hanem ez azt jelenti, hogy egy ponton azt mondod, hogy megtiltom bárkinek, hogy rabolja az időmet azzal, hogy megkérdőjelezi a nyilvánvalót. Azzal, hogy megkérdőjelezi azt, amit bizonyítottam. És egy ponton olyan nyilvánvalóvá válik az igazsága annak, amiben hiszel, hogy erőssé válik. Hogy erőssé válik. Viszont itt, és ezt akartam mondani, van egy dolog, ami ezt meg tudja gyorsítani. Erősödjetek meg az Úrban az ő hatalmas erejében. Figyeljetek, ez egy találkozás Istennel. A mi hitünk alapvetően intellektuális dolog. Meggyőződés. Tudás. A hitnek ez a definíciója. Okos emberek hisznek. De nem vagyunk csak agyasak. Biztos tudjátok, érzéseink vannak, élményeket akarunk. Úgy értem, a mai világ egyre inkább visz minket. Úgy értem, az ördög nem az ésszel kezdi, hanem az élménnyel kezdi. És annyi élményt ad, annyi csillogással, szélesvásznú, szörnyű hanghatású mozival, és most már 3D-ben, és plakátok mindenütt, mindenféle gátlás nélkül a világképét kommunikálja felénk, Isten pedig csendesen meggyőződéseket épít. De ugyanakkor ezt is mondja, figyelj, nálam is van több. Tehát ne hidd, nem akarom, hogy a csodában higgy egyedül. Nem akarom, hogy olyan hited legyen, hogy láttam a könnyező szobrot, és ezért hiszek, mert 10 év múlva az a könnyező szobor egy vicc lesz az emlékeidben. Hanem azt akarom, hogy meggyőződésekkel éld, de nem akarom, hogy lemaradja velem való találkozásról. Nem akarom, hogy lemaradja természet feletti élményről. Nem akarom, hogy megmaradj ott, hogy hiszek vasárnap, szerdán, köszi, ez elég nekem, hanem azt akarom, hogy égj, mint egy gyertya mind a két végéről, lángolj, mint Mózesnek a csipkebokra, amely lángolt teljesen, de nem égett el. Azt akarom, hogy vegyél engem komolyan, ugye, nem akarom, hogy vallásod legyen. Tojok a vallásodra, nem érdekel, menj inkább haza. Menjetek haza, minek jöttök ide? Ha nem akarjátok az élő Istent személyesen, az egésznek semmi értelme nincs. Az evangélium ezt mondja, én meghaltam, érted, és én magamat adom neked, egészen ezt mondja Isten, de cserébe téged akarlak, és soha nem fogom átlépni a szabad akarodat, soha nem fogok belőled bohócot csinálni, mindig tisztelni fogjak, mint ahogy egy király tiszteli a feleségét, magamhoz emellek, táplálak, a javadat fogom szolgálni, de akarlak. Úgy értem, az egész nem lehet egy felszínes, világi kapcsolat, nem lehet. Az ember azt mondja, hogy hé, legyünk barátok. Isten azt mondja, hogy igen, barátok is leszünk. Az ember azt mondja, hogy hé, járjunk, költözzünk össze. Mire Isten azt mondja, nem. Nem adom magam olcsón. Vagy hozzám jössz, vagy nincs mélyebb kapcsolat. Egészen akar minket. Azt mondja, hogy egy házasságra hív minket. Egy test, egy lélek. És ebben igenis kereshetjük a kapcsolatot vele, a személyes kapcsolatot, amikor én először megtaláltam életemben, minden bizonyíték, minden apologetika, amiben már akkor jó voltam, tehát azért az ott volt, jelentéktelenné zsugorogott. Úgy értem, eddig tudtam, hogy van Isten, most pedig megláttam, megtapasztaltam, átéltem. Tudod, mindent tudhatok a vízről, mindent tudhatok a tengerről, de az első alkalom, amikor ott állok a parton, az más. Az első alkalom, amikor beleugrok a sós vízbe, és arcon csap a hullám, az más. Kérlek, keressétek a találkozást. Kérlek, erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Ugye, te ő többet akar adni, többet, mint amennyit most van. Ne érezd magad nyomás alatt, vagy semmi ilyesmi, csak ezt mondja, többen van a számodra, mint amennyi most van, és kérlek, ne ülj unottan a hátsó sorban. Bocsánat, hátsó sorban semmi köze. Kérlek, ne engedd, hogy egyfajta intellektuális közömbösséggel nézd ezt a dolgot, és megpróbálod magad ilyen sterilen megtartani. Ne tedd! Úgy értem, zuhanj bele, süllyedj el vele, és élvezd az életet, ami igazából ő egy kapcsolat vele, amikor először imádkoztam úgy, hogy Isten lehajolt hozzá, hogy találkoztam vele, hogy megvolt az érintés, tudjátok, mint a hol a Sixtusi kápolnában van? Isten és az ember érintés, az az érintés, az az élet, értitek? Ezt mondtam abban az imában, potyogtak a könnyeim, sírtam, mint egy gyerek, és tudom, hogy több órát tartott, nem tudom, hogy révület volt-e, vagy bármi, nem? Azt hiszem, teljesen normális voltam, valaki jött szembe, köszöntem neki, csak közben bőgtem. De egy Isten élmény, oké? Okay? Ahol ez volt az első felismerésem, hogy figyeljetek, én soha nem éltem idáig. Soha egyetlen egy percet nem éltem. Nem éltem. Most élek először. A második gondolat az ez volt, hogy hazataláltam. A harmadik, amit meg tőle hallottam, az az, hogy egész életedben erre a pillanatra vártam. Téged vártam egészen mostanáig. Téged. Találkozás Istennel. És amikor átélted, amikor ott voltál, amikor ezután minden órában megtalálod őt. Minden megtört, minden alázatos, minden a szívedet vissza nem tartó órában megtalálod őt. Minden apologetikát, minden érvelést, minden teológiát egy egészen más színbe tüntet fel. A mai napig is így gondolkozom. Tudom, amit tudok, be tudom bizonyítani. És hogyha a bizonyítékok elkezdenek ellenem beszélni, új hitet fogok keresni. De megélni ezt a hitet, ezt a meggyőződést annyival egyszerűbb, és nem is jó használni ezt a szót, de annyival egyszerűbb a találkozásban, mint távolról nézve. És még valami. Maga a találkozás a célja. Ugye értem, nem a te hited a cél, a hited egy eszköz a találkozáshoz. Ugye értem, mi a felének vagy keresztény, ha nem találkozol Istennel? És tudom, hogy nem egyszerű. Tudom, mert annyi furcsa gondolat van bennünk, annyi gátlás van bennünk. Férfi és nő miért nem élnek meg hit közösségben? Erről beszéltünk 10 alkalommal keresztül, mert be vagyunk programozva az ellenkezőjére. Mert ahogy közel jön hozzám valaki, biztonságból orbavágom. Vagy a biztonság kedvéért orbavágom. Mert benne van a zsigereimben, hogy antikapcsolat lény legyek. És ugyanezt teszem Istennel, csak egy más módon, ugye? Ezt mondtam a barátomnak, hogy Isten olyan, mint egy kicsi madár, ezt egyszer Pásztor Schellel használta ezt a képet, de tökéletes. Sziasztok! Egy kicsi madár, és mindjárt befejezem, tartsatok ki, nem ennek üljetek el, de ti mehettek nyugodtan. Csukjátok be az ajtót, amikor mentek kulcssal, jó? Majd valahogy kinyitjuk. Isten olyan, mint egy kicsi madár, aki olyan gyengén, olyan érzékeny, és közben ő a mindenható. Oké? Okay? Odaszáll a válladra, és keresi a közösséget veled. Oda dörgöli a tollait a füledhez. A csőrével megpirizgálja az arcodat. De csak ennyit csinálsz, és elrepült. Oké? Okay? Mert ő azt mondja, hogy én vagyok a mindenható. De pont azért, mert én vagyok, soha nem fogom átlépni a szabad akaratod határát. És csak itt fogok találkozni veled. Itt nem. Oké? Tehát amikor te jössz így, hogy Uram, kérlek ne ölj meg, akkor nincs találkozás. Mert ő azt mondja, hogy sosem akartalak megölni. Uram, miért nem szeretsz engem? Nincs találkozás. Mert ő azt mondja, hogy szeretlek. A találkozás feltétele az alázat. A találkozás feltétele az, hogy az érzelmeim, a lelkem, mindenem szintjén föladjam azt, amit én gondolok a valóságról, a szubjektív valóságomat, és elkezdjem azt mondani a valóságról, amit ő mond. Szerintem nem szeretsz. Ő meg azt mondja, hogy olvasd el. 1 Korintus 13-at például. És utána mondd, hogy nem szeretlek. Olvasd el az evangéliumokat, és utána mondd, hogy nem szeretlek. Nem tudod mondani. Ne gyere hozzám úgy, hogy nem szeretlek. Gyere úgy hozzám, hogy nem érzem, hogy szeretsz. De feltételezem, hogy teszed. És akkor már az egyik ujjad kiegyenesedett, és a találkozás egy ponton már lehetséges. Neked meg kell törnöd Nem Isten fog alkalmazkodni hozzád ahhoz, hogy együtt gondolkozhassatok, hanem neked kell alkalmazkodnod hozzá. Az egész dolog itt kezdődik. Te alá kell, hogy szálljad, te meg kell, hogy hajtsd a fejedet, te azt kell, hogy mondd, hogy én tévedek, de neked, Uram, igazad van. És ebben a megalázkodásban, ebben a fejedhajtásban ott a találkozás. De kell hozzá a tudás. Nem egy magunk választotta Isten tisztelet, egy magunk választotta alázatoskodás az, ami Istenhez vezet. Hanem az, amikor, Uram, itt vagyok. Sok mindent gondolok. Valószínűleg egy gondolatom se igaz. De te mit mondasz? És akkor csak mondd egy verset. János 3.16. Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki csak hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És akkor ennek a találkozásnak legyen ez a témája. Akkor azt mondom, hogy Uram, nem gondolok más, csak amit most te mondtál. Hogy te úgy szerettél a világot, és ezzel engem is, hogy te az Atya Isten odaadtad a Fiú Isten, Jézust, hogy ő meghaljon helyettem. És ezt nem azért tetted, mert muszáj volt, hanem azért, mert szerettél. Nem igaz, hogy nem szeretsz. Szerettél. Köszönöm, hogy szeretsz. Alig merem kimondani. El sem hiszem. Az érzéseim nem mondják, hogy igen. A gondolataim nem mondják, hogy igen. De én tévedek. Annyi gondolatom van, amelyik téved, de neked igazad van. Köszönöm, hogy szeretsz engem. És így gondolkozom tovább, és ez egy ima Isten előtt, egy elmélkedés Isten előtt, és Isten a kis görcsös ujjaimat sok szeretettel simítja kifelé, és a kis görcsös ujjaim kezdenek kisimulni, és lassan ott a találkozás. De nem úgy van a találkozás, hogy majd én ide rendellek, Isten. Hajhold, akarsz velem találkozni, állj elém! Tudod, a mindenható nem ugrik a csettintésre. A mindenható nagyon szeret, de nem fogja a méltóságát eldobni soha. Nem teheti, hogy ilyen módon becsapjon, és egy olyan képet kezdjen építeni benned, ahol ő kevesebb annál, mint ami valójában. De a kis madár odaszáll a válladra, oda törzsöli a csőrét az arcodhoz, és amíg kész vagy alázatosnak lenni, és azt mondani, hogy én tévedek, és neked igazad van. És a gondolataiddal óvatosan simulni az ő gondolataihoz, addig a kis madár ott van, és életet találsz benne. Végtelen hatalmat, megkérdőjelezhetetlen tartalmat, a szíved megteli. És azt mondod, hogy az az űr, amiben egészen eddig éltem, az az űr sehol nincs már. Az az űr eltűnt. Nem is értem, milyen űrről beszélsz. Hogy értem, élek. Annyira élek, hogy semmit nem kell, hogy hozzátégy. Ezt érted? Nem kell, hogy adj még valamit. Nem kell még valami. A gondjaim szerte foszlottak, de nem azért nem megoldódtak, hanem mert mit számítanak azok a gondok, hogyha végre élhetek igazi életet. A kis madár itt van a vállamon, és minden órában megtalálom. Minden percben megtalálom, ha keresem. És csak még egy gondolat. Ennek az Istennek van a kezében a valóság. A valóság tényleg meghajlik. Ha Isten szól. Ezt hívjuk csodának. A valóság valójában azért állandó, mert Isten maga állandó. Ha Isten hajlik, hajlik a valóság is. De Isten azt mondja, hogy tud, hogy bennem bízhatsz, tud, hogy én állandó vagyok, tud, hogy következetes vagyok. Úgyhogy egy olyan valóságot teszek köréd, amely minden porcikájával ezt üzeni feléd, hogy van egy hatalom fölötted, akiben bízhatsz, aki szeret téged. És akiben te magad olyan hatalmat találsz, amelyet egész életedben kerestél, és amely nélkül nem is élhetsz. Ámen.
Ámen.
Mennyei Atyánk! Kérünk téged, hogy vezess minket ebben a témában. Nem lesz egyszerű olyan sok felé kell menni, olyan sok mindent akarunk átnézni. Kérünk, Urunk, vezess minket ebben a témában. Az életnek majdnem minden területét meg fogja érinteni, ahogy a szellemi háborúról beszélünk. Vezess minket ebben. Kérünk, hogy adj nekünk elkötelezettséget, hogy végighallgassuk, hogy végigmenjünk rajta. Ha azoknak, akik videóról vagy hanganyagról nézik, adj nekik kitartást, hogy végigjöjjenek velünk. Mert ez a tudás, ez a felismerés megmentheti az életüket. Megmentheti az életedet. És hogyha úgy hallgatod ezt a felvételt, ha úgy nézel ezt a videót, hogy még nem kötöttél békét a mindenhatóval, ez az első lépés. Isten úgy szerette a világot, hogy odaadta az egyszülött fiát, hogy te, ha csak egy pillanatra is hiszel benne, akkor örök életed legyen. És soha semmilyen szinten ne kelljen elveszned. Kérünk, hogy hallgass meg az imánkat, és te pedig mondd utánam, elfogadlak, Jézus. Tudom, hogy te vagy a megváltó, te haltál meg helyettem. Tudom, hogy te vagy a messiás, te vagy a megváltó. Ha hiszek benned, örök életem van. Hiszek benned. Egy picit hiszek, csak egy kicsit hiszek. Mint amennyire hiszek, egy felém nyújtott ajándékban elfogadom. Elfogadlak, Jézus. Adj nekem örök életet. Te nevedben, Jézus Krisztus nevében elköszönöm. Amen. Amen. Oké. Okay. Még egy utolsó gondolat. Megy még a felvétel? A felvétel már nem megy, de a kamera még nem. Hogy jövő héten, 23-án nem lesz eredményes élettalálkozó. Viszont 30-án a két ünnep között lesz, rendben van? Tehát legközelebb 30-án találkozunk. Jövő év elején, 6-án még szerintem itt leszünk az épületben. De tervezzük, hogy a januári hónap folyamán már elköltözünk, és egy új helyen leszünk. Az egyik lehetőség, és most megyek oda megnézni, az a Stefánia palota. Nem tudom, hogy ezt ismeritek-e. Jó hely? Hogy?
Jó. Melyik része?
Nem tudom pontosan, most megyek oda megnézni.
Ez Stefánia.
Az ott van a Korcsolya pályától nem messze. Egy patinás hely, megyek, megnézem. De a lényeg, hogy keressük a termet, és valószínűleg hétköznap délután lesz az alkalom, a gondolkodás forradalma sorozattal együtt, tehát egymás után lesz a kettő, nem tudom melyik lesz előbb, melyik lesz utána, de egy darabig így fogjuk csinálni. Valószínűleg nem életünk végéig, tehát ez most egy kísérlet, és az egyik dolog, amit nagyon szeretnénk, hogyha többen lennénk. Nem, mintha a számokra hajtanánk, hanem inkább arra gondolunk, hogy az, ami nekem fontos, az, ami neked fontos, az fontos lehet még egy embernek, még valakinek. És annak a valakinek, ahhoz, hogy ez érjen neki valamit, itt kéne lennie. És ehhez lehetőséget akarunk adni egy jobb időponttal, esetleg egy jobb helyszínnel. Úgyhogy kérlek, készüljetek, és kérlek, imádkozzatok az új sorozatért, gondolkodás forradalma. Most csináljuk a weboldalt, most készülök az anyaggal. Egy igazi forradalomnak kéne lennie. Azoknak, akik itt vannak. Hogy sokan lesznek-e, vagy kevesen, nem tudom, nem is számít. Aki itt van, az ő számára jelentsen egy új életet, egy új kezdetet. És hogyha esetleg tudsz valakire gondolni, aki nem hívő, vagy hívő, de esetleg kihívásokkal küzd az életben, esetleg vannak kérdései, és úgy érzed, hogy előnyt jelenthetne a számára, akkor kérlek, fontold meg, hogy elhívod. Kérlek, fontold meg, hogy elhozod. Mert mi is így kezdtük, én így kezdtem 11 néhány évvel ezelőtt, és talán még te is emlékszel, hogy veled hogy történt először. Egy új élet egy pici döntéssel kezdődik, hogy meghallgatok valamit, amit eddig sosem. Úgyhogy erre készüljön, kívánok nektek nagyon boldog karácsonyt, és nem volt karácsonyi üzenetünk, nem baj, majd lesz máskor, jövőre is lesz karácsony. De ha eljöttök a gyűlibe, akkor viszont fogtok hallani karácsonyi üzenetet, úgyhogy Isten áldjon meg benneteket, elvadott bocsánatot.